És akkor rátérünk a tudományos tartalmi részre, aminek a blokknak az első előadója Salamon Péter, aki látványos hibahelyekről fog előadást tartani folyadék listájukra.
Köszönöm szépen a lehetőséget először is a szervezőknek, hogy itt a Simonyi napon előadhatok. Az előadásomban folyadéklistájokról fogok beszélni, és megpróbáltam kapcsolódási pontot keresni a Simonyi, Károly és a folyadéklistájok között, és hát találtam is egyet a természetvilága egy külön számában, miszerint Bata Lajos a folyadékkristályok magyarországi kutatásának megalapítója, Simonyi Károly diplomamunkása volt, ő 1957-ben végzett, Keszthelyi Lajos és Simonyi Károly közös diákjaként fizikusként, majd 1972-ben megalapította a KFK-ban a folyadékkristály osztályt, ami most már más néven, de még mindig működik. Tehát az előadásommal röviden összefoglalom a folyadékkristályokról a legszükségesebb információkat. A folyadékkristályok anizotróp folyadékok, tipikusan rúd alakú molekulák alkotják őket, mint például ez. Az egyik legegyszerűbb folyadékkristály fázis a nematikus, tehát ebben a molekulák hoztengelyei irányrendezettek, tehát a hoztengelyek lokálisan egy átlag irány körül fluktuálnak, amit direktornak hívunk, és egy térfüggő egységvektorral tudunk jellemezni. A direktor rugalmas, tehát igyekszik minimalizálni a deformációját, illetve rögzíthető különböző eljárásokkal határfelületeken. Itt láthatjuk a két szélső esetét ennek a direktor peremfeltételnek, tehát az egyik eset a planáris, ekkor a direktor a felülettel párhuzamos, illetve a homeotróp esetben a direktor a felületre merőlegesen áll. És hát fontos megjegyezni, hogy a direktort lehet deformálni külső elektromos mágneses mezőkkel. Ami egyébként a nagyon elterjedt folyadékkristályos kijelzők működési elvét is adja. Tehát ha elektromos térrel a folyadékkristályt átorientáljuk, ezt úgy hívjuk, hogy elektromos Fredericks átmenet. Ez jellemzően egy küszöb feszültség fölött zajlik le, és különböző geometriákban megvalósítható. Tehát itt látunk egy példát a planáris geometriára, ekkor folyadékkristály két planárisan kezelt üvegfelület között helyezkedik el, és abban az esetben, hogyha az anyag dielektromos anizotrópiája pozitív, akkor egy küszöbb feszültség fölött beindul a deformáció, és a direktor az elektromos térrel párhuzamosan igyekszik beállni. Tehát negatív dielektromos anizotrópia esetén nem történik semmi alapesetben. A homeotróp geometriában viszont pont fordítva van, egy homeotróp cellánk van, majd itt abban az esetben alakulhat ki deformáció egy küszöbb feszültség fölött, hogyha a dielektromos anizotrópia az anyagnak kisebb, mint nulla. Viszont a két eset abban különbözik egymástól, hogy itt ugye a direktor többféleképpen is beállhat az elektromos térre merőlegesen, tehát ez az állapot egy degenerált. A polarizációs mikroszkópban ezt a degeneráltságot jól meg lehet figyelni, és hát ennek a következménye az, hogy ekkor látunk ilyen csomópontokat a képben, amik defektek, ezekben a pontokban a direktor a síkban nem definiált. Tehát itt ezen a képen a világos részek az, amikor a polarizátorokkal 45 fokot vagy 135 fokot zár be a direktor, illetve feketét látunk, hogyha a direktor sík vetülete az 0 vagy 90 fok, és ezek a kis csomópontok a defektek, ezeket lehet jellemezni topológiai töltéssel, jelen esetben ezek plusz 1 vagy mínusz 1 töltésűek, és hát itt láthatunk néhány példát, a plusz 1-es konfiguráció úgy valósulhat meg, hogy vagy így ilyen radiálisan áll a direktor, vagy tangenciálisan, körkörösen, a mínusz 1-es pedig, amikor ilyen hiperbolikus struktúrában áll a direktor. Az optikai örvények kell foglalkozó tudományág a szinguláris optika, tehát a legegyszerűbb esetben az optikai örvényeket úgy képzelhetjük el, mint hogyha egy csavar diszlokáció lenne a fény fázisában, és hát ezeket ilyen Laguerre-Gauss nyalábokkal tudjuk leírni, ahol a nyaláb komplex amplitúdója ettől a taktól függ, ahol a phi szög a térbeli, síkbeli azimut szög, és ez az L szám, ez egy paraméter, ami L egyenlő nulla esetén Gauss nyalábot ad. Itt a fázis az homogén, az intenzitás profil a jól ismert Gauss-os, illetve egy ilyen nyaláb interferencia egy Gauss referenciával, ilyen koncentrikus köröket ad. Ha L egyenlő egyet tekintünk, itt már megjelenik ez a helikális fázisfront. Az ilyen nyaláboknak a közepe lyukas, fánk nyaláboknak is hívják őket, tehát itt az intenzitás a közepén nulla, illetve a Gauss referenciával történő interferenciája az efféle nyaláboknak itt jól kirajzolja a helikális fázisfrontot, ilyen spirálok formájában. Tehát fontos megjegyezni, hogy az optikai örvények az optikai pályaperdületet is hordozhatnak. Ugye a fény teljes perdülete a spin és pálya komponensek összege, ahol a spin komponens csak a fény polarizációjától függ, tehát tisztán ezek szélső értéke, tisztán bal vagy jobbkezes cirkuláris polarizációk esetén adódnak, illetve a pálya perdület az ettől az L számtól függ, és hát ezt a perdületet a fény át tudja adni különböző objektumoknak, például a direktornak, ami deformálódik ezáltal, vagy a perdület mikrorészecskéknek is átadható, ami révén azok különböző forgásokba hozható. Az optikai örvényeket egyébként használják például szuperfelbontású STED mikroszkópiában, vagy lézercsipeszekben, illetve az optikai távközlésben, és hát ugye itt az L egyenlő egy esetet láttuk korábban, tehát egy Gauss referenciával történő interferometrikus képben a spirálkarok száma az megadja ezt az L paramétert, hogyha karakterizálni akarunk egy ilyen ismeretlen nyalábot. És hát rendszerint az optikai örvényeket cirkuláris fázismaszkokkal vagy villarácsokkal állítják elő. A közvetlen előzményét a munkánknak egy újfajta elektromos tér által keltett mintázat felfedezése adta. Tehát ez eléggé hasonló ahhoz, amit az imént a homeotróp elektromos Fredericks átmenetben tapasztaltunk, azzal a különbséggel, hogy ez esetben nem véletlenszerű alakulnak ki ezek a defektek, a csomópontok a textúrában, hanem bizonyos frekvencia és feszültségtartományban ilyen szabályos négyzetrács szerkezetet alkotnak. És hát feltettük a kérdést, hogy ezt a defektrácsot hogyan tudjuk használni optikai örvények keltésére, illetve melyek az előnyei ennek a rendszernek. De a kérdés megválaszolásához saját készítésű berendezést építettünk, tehát ennek a vázlatait látható. Ez használható polarizációs mikroszkópként, képalkotó polariméterként, diffraktométerként, illetve Mach-Zehnder interferométerként is. A berendezés képe az így néz ki, a minta helye az itt van, és hát zölddel jelöltem a mikroszkóp fényútját, és pirossal pedig az interferométer ágait. A defektrács maga így néz ki, és itt bemutatom, hogy mi történik, hogyha a mintára feszültséget kapcsolunk, akkor megjelenik. Hogyha feszültséget levesszük a mintáról, akkor pedig gyorsan eltűnik. Illetve itt láthatjuk, hogy mi történik abban az esetben, hogyha nagyobb feszültséget kapcsolunk a mintára, ekkor megjelenik egy másodlagos mintázat a direktortéren, ami egy jól ismert effektus eredmény, ez a standard elektrokonvekció, ami a direktorra merőleges csíkokként jelenik meg, és ez itt jól kirajzolja a direktor szerkezetét, tehát itt ezek a koncentrikus körök, a plusz egyes ündisznószerű defektet jelölik, itt pedig egy mínusz egyes ilyen hiperbolikus jellegű struktúrát láthatunk. A defektrácsot tudjuk egy a rendszerbe csatolt infravörös lézerrel is manipulálni, tehát a lézer helyileg megolvasztja a mintát, és ezzel így tudjuk megsemmisíteni, átpozicionálni ezeket a defekteket, illetve a rács nem tökéletes, akkor ezzel elősegíthetjük annak nagyobb mértékű rendezettségét. Tehát a képalkotó polarimétria segítségével megmértük a rács szerkezetét. Tehát itt látható, hogy a direktor vetülete az valóban leírható egy ilyen plusz-minusz egyes defektek alkotta négyzetráccsal, aminek egy lehetséges primitív celláját itt egy fehér négyzettel jelöltem. És hát ebből a mérésből megkapjuk a direktor azimut szögének, illetve a retardációjának is a térképét. És a rendszert ezek alapján egy ilyen egyszerűsített kétdimenziós leírással jellemeztük, amiből aztán vissza tudtuk számolni Jones matrix módszerrel a textúrát, és egy hasonló eredményt kaptunk a kísérletekkel. Mivel ez a rács, ez egy kétdimenziós kettős törés moduláció, ami egy fázis rács, ezáltal egy lézerrel ezt megvilágítva diffrakciót is tudunk tapasztalni, és hát a diffrakció az függ a bemenő, illetve a kimenő fény polarizációs viszonyaitól, tehát itt különböző párhuzamos polarizátorok között, tehát a keresztezett polarizátorok közötti diffraktogramot láthatunk, itt vannak az indexelt csúcsok, és itt néhány videó segítségével szemléltetem, hogy a diffraktogramok hogyan függnek a például párhuzamos polarizátorok esetén polarizátorok szögétől, tehát a szimuláció hasonló eredményt adott a kísérletekkel. Itt láthatjuk a keresztezett polarizátorok esetét, tehát is jó egyezést kaptunk a kétdimenziós modellből. Hát először megvizsgáltuk, hogy az optikai örvényeket hogyan lehet kelteni, úgyhogy az egyes defekteket használjuk cirkuláris, tehát fázis maszkokként, tehát egy lézerrel egy defektet megvilágítva. Ezeket az eredményeket kaptuk, tehát ez egy mínusz egyes defekt, egy plusz egyes defekt, egy keresztezett polarizátorok között ez a csomópont látható, keresztezett cirkuláris polarizátorok között megjelenik ez a funk nyaláb jelleg, ez annak az inverze, illetve elvégezve az interferencia kísérletet egy Gauss referenciával azt tapasztaltuk, hogy ilyen kétkarú spirálok láthatók, ami ugye L-egyenlő kettőnek felel meg, és hát ez kijött a szimulációból is. Tehát ha egy defektet megvilágítunk, például egy balkezesen cirkulárisan polarizált lézernyalából, akkor a kimenő fény egy része marad balkezes Gauss, egy másik része pedig egy jobbkezes örvénynyalábbá konvertálódik. Itt megmértük, hogy ennek a konverziónak milyen a hatásfoka a mintára kapcsolt feszültség függvényében. Tehát az eredmény itt látható, itt elvégeztük a mérést különböző színű lézerekkel, illetve plusz-minusz egyes defektekkel, és azt találtuk, hogy az örvénykonverziós hatások azokon a feszültségeken közelíti meg az egyet, ahol a retardáció P-t közelíti. Ezek után megvizsgáltuk, hogy ezt a rácsot lehet-e valamiféleképpen villarácsként is használni, és sikerült találni éldiszlokációkat a defektrácsban, ami tulajdonképpen egy villarács. Itt láthatjuk a polarimetrikus mérésnek az eredményeit egy ilyen éldiszlokáción. Tehát itt a Burgers vektor az az X-tengellyel párhuzamos, és hát itt látszódik az éldiszlokáció. És egy ilyen éldiszlokáción való diffrakciós csúcsokban egyes helyeken ilyen lyukas nyalábokat találtunk, más helyeken Burgers vektor a merőleges irányban pedig ilyen nem lyukas foltokat. És hát ahhoz, hogy belássuk, hogy ezek a lyukas, illetve nem lyukas foltok a diffraktált fényben tartalmaznak-e optikai örvényeket, illetve ha igen, akkor mi azok topológiai töltése, elvégeztük az interferencia kísérleteket, aminek az eredménye itt látható. Tehát a nem lyukas nyalábok valóban nem tartalmaztak optikai örvényeket, ez a szokásos Gauss interferenciában tapasztalható koncentrikus köröket láttuk, viszont a többi esetben itt egykarú spirálokat, illetve kétkarú spirálokat is tapasztaltunk, amik hát a fényörvényes jellegére utaltak. És a diffrakciós hatásfokot a különböző csúcsokon megmérve azt tapasztaltuk, hasonlóan a korábbi eredményekhez, hogy a diffrakciós hatékonyság abban az esetben a legnagyobb, amikor a retardáció a speed. Hát természetesen a diffrakciós hatásfok itt jóval kisebb, mint a korábbi direkt megvilágítás mellett az örvény konverziós hatások volt. És hát összefoglalva megmutattuk, hogy egyedi defektekkel és éldiszlokáción való diffrakcióval egyaránt lehetséges feszültséggel hangolható optikai örvények keltése a defektrácssal, aminek az előnyei az, hogy feszültséggel kibe lehet kapcsolni, illetve különböző hullámhosszú fényre is az örvénykonverziós hatások az a feszültséggel hangolható, illetve hát jó megismételhetőséggel jellemezhető ez a rendszer, illetve itt nincs pixelizációs hiba, mondjuk azzal szemben, hogyha például egy térbeli fénymodulátort használnánk ilyen optikai örvények keltésére. Hát, ezek után még bemutatnám, hogy defektek láthatók folyadékkristályokban más geometriákban is, például folyadékkristály cseppekben. Tehát itt sík felületen ülő cseppeket láthatunk, ahol alul egy felületkezelt üveg van, és felül a cseppek levegővel érintkeznek. És hát ebben a geometriában, attól függően, hogy a direktor térnek melyek a peremfeltétele, illetve hogy mik a peremfeltételek, kialakulhatnak defektek. Itt egy olyan esetet láthatunk, ahol alul homeotróp a peremfeltétel, és felül is a levegő esetén. És hát a kísérletekben látszódik, hogy itt nincs defekt, csak a cseppek széle felé a kettős törés megjelenik, amiatt, hogy itt a direktor az kidől a sípból. Itt egy másik esetet láthatunk, ahol a levegő esetén maradtunk a homeotróp orientációnál, illetve alul az orientáció egy ilyen radiális, planáris jellegű. Hát ebben az esetben középen láthatunk egy defektet, és ennek az esetnek az érdekessége, hogy ilyen peremfeltételeket el lehet érni a korábbi esetből kiindulva, egy speciális anyagot használva, egy ilyen felületi orientációs fázis átalakulás segítségével. Itt egy újabb esetet láthatunk, ahol van defekt a cseppben, és itt ez egy másik effektusnak a következménye, amikor a homeotróbból kiindulva egy másik fajta felületi orientációs fázis átalakulás során a direktor homeotróbból dőlté változik, és ennek az a következménye, hogy itt a minta közepén megjelenik egy defekt. Ha egy ilyen cseppre egy külső elektromos vagy mágneses teret kapcsolunk, akkor elérhető az is, hogy az egész cseppben homogén legyen a direktor, ekkor defekt mentes a textúra, és hát így néz ki. És itt ezen a dián követhetjük, hogy mi történik a homeotróp esetből kiindulva, hogyha egy ilyen irányú mágneses teret elkezdünk növelni, akkor itt egy másfajta defekt, egy defekt fal jelenik meg, ami metastabil, és hát idővel eltűnik, miután kialakul egy ilyen homogén struktúra, és hát a kérdés, hogy hát mire jó ez. Tehát ilyen cseppeket ugye egyrészt a korábbi, akkor hasonlóan lehetne használni például a defektek révén cirkuláris fázismaszként használva ezeket optikai örvények keltésére. illetve tehát ezek egy lencseként is felfoghatók, aminek a fókusztávolsága az függ a fény polarizációjától, illetve a külső terekkel ezt a fókusztávolságot hangolni is tudjuk. És hát én ennyiről szerettem volna most beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen a Wigner SFI részben rendezett rendszerek csoportjának is a segítségét a munkámhoz, illetve a külföldi együttműködő partnereknek is. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük. Nem tudom, egy kérdés talán, ha még szabad, mert most van idő bőven. Milyen méretűek ezek a cseppek? Talán csak nem figyeltem oda. Centiméter, milliméter, kisebb?
Ezek jellemzően milliméternél kisebb átmérőjek, egészen néhány mikronostól lehetnek milliméteres nagyságúak is.
Jó, akkor hát most van még 11 percünk az előre bejelentett 2 órás előadásig. Én akkor azt javaslom, hogy tartsunk egy rövid szünetet.